köszöntelek benneteket, kedves szülők, keresztülők Isten házában, amikor megkereszteljük a gyermeketeket. Mielőtt a keresztség sákramentumában részesülne a kisgyerek, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részében így olvassuk ezt, Jézus Krisztus szava is. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmennén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallottuk a szereztetési igét, gyertek, valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokba, harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén vagy a Szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, én a ti hitvallásotokban nem kételkedem, mégis egyházunk rendtartása szerint néhány kérdést teszek fel, amire kérem, hogy hallható szóval válaszoljanak. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szentegyházba befogadjuk? Ha igen, akkor felejétek. Akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásokat. Igénylitek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, akkor felejétek, igényük és fogadjuk. Isten Fia adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzátok fordulok most Isten népe, keresztény gyülekezet. Igénylitek-e, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje igényük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, neked köszönjük meg a kisgyermek életét. Köszönjük azt, hogy megtartottad, hogy életre segítetted. Köszönjük az édesanyja megtartott életét. És imádkozunk hozzád az egész családért. Kérjük azt, hogy őrizd meg őket a szeretet egységében. Segítsd, hogy szeretetben, a te akaratod szerint nevelhessék fel a gyermeküket. Segítsd őket, hogy meg tudják mutatni a számára az üdvösség útját. És add, hogy ezen az úton járva a gyermekük majd eljusson a mennyei örök életre és az üdvösségre. Segítsd, hogy azokat az ígéreteket, amelyek most itt a te házadban, a te színed előtt elhangzottak, azokat be tudják teljesíteni az egész életükben. Könyörgünk hozzád, Szentlélek Úristen, amit mi most vízzel cselekszünk, azt te cseleked tűzzel. Pecsételd el magadnak ezt a gyermeket a te szent lelked által. És az, hogy egész életedben a te gyermeket kindítja. Amen. Boglákkal sára keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád és adjon néked békességet. Amen. A család még maradjon az Úr asztalánál, a gyülekezet fogaljon. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy a gyermek növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ti pedig erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, mint azoké, akit elhív magának az Úr, ami Istenünk. Egy énekkel is kérjük áldást a kisgyermek és az ünneplő család számára. A 134. Zsoltárunk 3. versét énekeljük el. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmese. Thank you. legyél a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét tanításképpen, ahogyan szól hozzánk a Máté evangélium a 18. részéből, a 21. verstől a 35. versig. Máté evangélium a 18. részéből így szól hozzánk Isten igéjét. Ekkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgyhogy megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek ország egy királyhoz, aki számadást akar tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és minden megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadt. Folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelt. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett. Hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem neked minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadot? Amit én is megkönyörültem rajtad. Ekkor halagra robbant ura, és átadta őt a hóbéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátja mindenki az ő atya fiának. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te nagy kegyelmedből élhetünk. Köszönjük, hogy Te a Golgotai kereszten elszenvedted a mi bűneink büntetését. Köszönjük azt, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy örök bocsánatot kapjunk a mi mennyei atyánktól. Köszönjük ezt a kibeszélhetetlenül nagy jóvoltodat és kegyelmedet. Megvalljuk őszintén, hogy nem vagyunk méltók rá. És ha nem könyörülsz rajtunk, még arra se lennénk méltók, hogy az imádságunkat és a könyörgésünket megszabasd. Megköszönjük neked, hogy mégis ilyen jóságos vagy hozzánk, hogy irgalmaztál nekünk. Köszönjük, hogy Te nem a bűnös ember halálát kívánod, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És éppen ezért állunk itt most a Te széked előtt. Ezért a nagy kegyelmedért könyörgünk. Küldd el hozzánk a Te szent lelkedet. És segíts, hogy megértsük igédet, szívünkbe tudjuk az zárni. Kérünk és könyörgünk, segíts rajtunk, hogy átéljük a bűnbocsánatot, és az irgalmat. és mint a te megváltott kegyelembe fogadott gyermekeid élhessünk minden napon. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk. De azt kérjük, hogy Krisztusért kegyelmez nekünk. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. A 103. dicséret énekeinkkel, ez alatt menjenek ki a gyerekek, a gyerekisten tiszteletre. Hadd kérjen meg a testvéreket a karzaton, hogy nyissák ki ott az ablakot, hogy egy kicsit szellőzse a
amit ez az ember tett. Majd még eljön az ideje,
amikor megfizetett neki mindezért. A Fáraó szavunknak az ellentéte a megbocsátás, az elengedés, amikor megbocsátom a másiknak a bűnét. Nem haragszom rá. Úgy tekintem, mintha megfizette volna az adósságát. Hadd kérdezzem, hogy ti kedves ünneplő gyülekezet, megbocsátottatok egymásnak. Mert óhatatlanul az ember, ha nincs is olyan régi bunkó már nála, de felrója a másiknak a bűnét, a másiknak a hibáját vagy a sértését, megjegyzi, nem egy könnyen felejti el. Megbocsátottátok-e? Elengedtétek-e? Nagyon megdöbbentő a következménye annak, amikor egy hívő családban, ha egymást megbántják a házastársak, akkor bocsánatot kérnek, és bocsánatot adnak. Ilyenkor megújul a házasságuk, és megújul az életük. Nem az a kérdés, hogy valakit a házasságában, a munkahelyén, vagy a gyülekezetében, az iskolában éles sértés vagy támadás. Mindenkit ér kivétel nélkül. Ebben nem különbözünk egymástól. A keresztények házassága sem. A keresztény munkahely sem. A különbség abban van, hogy tudnak-e megbocsátani és bocsánatot kérni. Miért kell megbocsátani? Mert mi is Isten kegyelméből és bocsánatából élünk. Isten megbocsátott nekünk, és ezért tartozunk mi is azzal, hogy egymásnak megbocsássunk. Amikor nekikezdtem a készülésnek, eszembe jutott, hogy az egyik professzorunk elmagyarázta a mi atyánknak azt a mondatát, hogy bocsáss meg nekünk, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És aztán megnéztem Ravasz Lászlónak is a magyarázatát, és mind a ketten nagyon határozottan azt mondják, hogy Isten bocsánata az első. Nem, hogy félreértsük a mi atyánkot, nem arról van szó, hogy először mi bocsátunk meg, és azután megbocsát nekünk az Isten. Vagy ahogy mi megbocsátunk, úgy bocsát meg nekünk az Isten. Hanem nagyon határozottan mondják, hogy először Isten bocsátott meg nekünk, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Mi ebből a bocsánatból élünk. Ezt éli át minden hívő ember. Ez a megtérésünk alkalma. És ez a mi megbocsátásunknak is az alapja. De minden nap, ezután is hívő emberként is, mi magunk is vétkezünk, és a mi bűnünkre, a mi sérelmünkre is elkövettek bűnöket. És ilyenkor nagyon szükséges, hogy hívő emberként, mielőtt odaállunk az élő Isten színére imádkozni, bocsássunk meg. És ekkor érvényes az, amit a mi atyánk kimond, hogy amiképpen mi is megbocsátunk, úgy bocsásson meg nekünk is az élő Isten. De a dolog a mennyei atyán bocsánatával kezdődik. Erről beszél az adószolga példázata is. Hogy valaki 10 000 talentum ezüsttel tartozik. Megfizethetett. Ekkora összeget senki nem tud törleszteni. Aki ezt a nagy kölcsönt adta, elengedi a tartozást. Minden. Kivétel nélkül. Még azt sem követeli meg, hogy börtönbe kerüljön ő meg a családja. Egyszerűen csak elengedi a tartozást. Ilyen cselekedett velünk az élő Isten. Sőt, ő maga fizette ki a tartozásunkat a Golgotai kereszten, amikor a fiát feláldozta a mi bűneinkért. És ezután ez az ember, akinek ilyen nagy adósságát elengedte, találkozott az utcán egy társával, aki viszont neki tartozott. Jelentéktelen összeggel az ő adósságához képest. És elkezdte folytogatni, és követelni, hogy fizessen meg. De az nem tudott. És ezért kérte, hogy megfizetek, csak adj egy kis haladék. De nem adott meg, hanem bevetette az adósok börtönébe. És akkor jelentették a királynak, hogy akinek te kegyelmeztél, az így bánt a szolgatársával. Csak akkor újra hívta az adóst, és azt mondta neki, hogy mivel én irgalmaztam neked, ugyanígy kellett volna cselekedni. De mivel gonosz szolga voltál, ezért meg kell lakolnod az adósságodért. Isten elengedte a bűnünket. És nekünk is kegyelmezni kell a másik embernek. Meg kell bocsátani a bűnét. Vagy 30 esztendővel ezelőtt Pilisvörösváron egy gyilkos temettem. Elgondolkoztak rajta a testvérek, hogy milyen textust vennének fel, hogyha gyilkos temetnének? Melyik igét választanák a Bibliából? Nagyon nagy kérdés. Csak én azt az igét választottam, hogy bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És valaki a gyülekezetből odalépett hozzám, hogy szerintem a gyilkosság az bocsánatos bűn. Nem bocsánatos bűn. De még az ilyen nagy bűnt is megbocsátja az élő Isten, hogyha bocsánatot kérünk tőle. És egy gyilkos is átélheti azt a kegyelmet, hogy Isten megbocsát neki. Mint az is, akit Jézus mellett feszítettek meg a keresztben. Az élete utolsó percében bocsánatot kért Jézustól, és bocsánatot kapott. Miért kell megbocsátanunk? Másodszor azért, mert a harag egy olyan méreg, amit a másik ember számára tartogatunk, de minket tesz tönkre. Minket húz be a sárba, teszi tönkre az álmainkat, az éjszakáinkat, elrabolja a legszebb napjainkat, megkeserít mindent. Ha valaki nem tud megszabadulni a haragjától és a mérgétől, akkor elsősorban is az ő saját élete vett tönkre. Egyféleképpen tudunk megszabadulni, hogyha megbocsátunk. Rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e vagy sem. Ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk fogunk rámenni. Nekem nagyon sokszor segített az élő Isten, hogy tudjak megbocsátani. Volt olyan eset, hogy valaki megrágalmazott, valami rosszat mondott rólam a hátam mögött, aztán kiderült, megtudtam. Nagyon mérges voltam, dühöntem magamban, és egyszer csak Isten világosan elém hozott egy bűnömet, amit én követtem el egy másik emberrel. És egész egyértelműen megértettem, hogy nekem megbocsátott az élő Isten. És ha nekem megbocsátott, akkor most én is irgalmasan kell, hogy bánjak a másikkal. Megmutatta, hogy én sem vagyok külön. Csak annak képzelem magamat. És úgy érzem, hogy jogos a dühöngésem, mert valaki ártott nekem. Aztán elcsendesedtem, elgondolkoztam, és rájöttem arra is, hogy nem is esett olyan nagy sérelmi voltam, mint ahogy elképzeltem. Tudunk-e bocsánatot kérni, és tudunk-e bocsánatot adni? Meg kell-e bocsátanunk akkor is, amikor a másik ember nem kér bocsánatot? Korábban azt vallottam, hogy a vétkesnek bocsánatot kell előbb kérnie. Tegnap viszont, ahogy készültem, egy gondolat nagyon megfogott, nagyon elgondolkoztam rajta. És mivel ez annak az embernek a gondolata, aki a tanítóim közé tartozik, nagyon megbízom a szavába, én magam is átgondoltam a korábbi véleményemet. Érdemes rajta mindjártnak elgondolkozni. Ő azt állítja, hogy mindezt csak azért szoktuk mondogatni magunkban, mert nem akarunk a másiknak megbocsájtani, de látni szeretnénk azt, hogy a másik előttünk megalázkodik. És állítja, hogy akkor is meg kell bocsátani a másiknak, ha az nem látja a bűnnek, amit elkövetett. Majd egyszer valaki el fogja magyarázni neki. De ne én, mert abból csak vádaskodás származik. Sőt, a legjobb, ha Isten világítja meg előtte a bűnét. De a kapcsolatot a magam részéről rendezni kell, hogy a bűn ne álljon közé és közé. És a harag ne válasszon el engem Istentől. Mert amíg én haragszom a másikra, addig ez a harag közé és Isten közé is áll. Nem csak közé és közé. A kapcsolatot a magam részéről rendezni kell. Így mondja a Római Levél 12. részében Pál apostol, hogy ha lehetséges, amennyiben tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Nagyon megfontolandó Pál apostolnak a szava. Amennyiben lehetséges, amennyiben tőletek telik. Nem minden telik tőlünk. Nem minden van a kezünkben. De mi a magunk részéről bocsássunk meg. És ne legyen akadály a szemünkben az, hogy a másik ember mit követett el ellenünk. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki megbántott, az nem számít. Nagyon is számít. Fájdalmat okozott, tőt szúrt a szívünkbe. Sokszor hívő körökben is vallásos módon előfordul a vétkesnek a vádolása. Mégpedig azzal, hogy az a bűn, hogyha valaki megsértődik. Most ez nem egészen igaz. Mert ha valakit megsértettek, az tényleg fáj. De az már tényleg bűn, hogyha valaki nem bocsát meg. És lezárja a kapcsolatot, nem engedi, hogy a másik ember oda jöjjön hozzá, és bocsánatot kérjen. És nem is kell semmit sem mondani. Elég csak az érzelmeinkkel kifejezni, hogy húztam egy határvonalat. És te többet nem jöhetsz hozzá. Meg fogja érteni a tekintetünkből, meg fogja érteni a mozdulatainkból. De ez bűn. De ez rossz. Amennyire a magunk, amennyire rajtunk áll, bocsássunk meg. És inkább azt fejezzük ki a másik ember felé, hogy megsértettél, az akkor fájt, de nem akarok örökre haragudni rá, hanem meg szeretnék bocsátani neked. Nehezebb dolog az elfelejtés. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem emlegeted a másik bűnét. És nem akarok rá visszagondolni. de ennek ellenére mégis előfordul, hogy a hívő ember visszavonul a másik bűnére. Valakivel megtörtént, hogy rosszat mondtak róla, és egy illető mindenféle vádor rágalommal illette, lehetetlen helyzetbe hozta. Néhány hónap múlva ez az illető nagyon váratlanul meghalt. És akit megrágalmaztak és rosszat mondtak róla, sokáig imádkozott azért, hogy tudja elfelejteni, amit a másik elkövetett ellene. Megbocsátani meg tudta, de szerette volna elfelejteni is, hogy ne ennek az embernek az utolsó, méltatlan és rossz szavával emlékezzen rá a halála után is. Talán a legjobb, hogyha imádkozunk azért, hogy Isten tisztítsa meg az emlékezetünket, és segítsen ne emlékezzünk a másik bűnére. De ez nagyon nehéz, és néha nagyon hosszan tart. De akkor is az a dolgunk és az a kötelességünk, hogy bocsássunk meg, és ne emlegessük magunkban a másik ember bűnét. Ne kössük a másik ember személyét az egyik bűnéhez. Senkinek sem könnyű felejteni. Nagyon sokat segítenek ebben Jézus Krisztusnak a szavai. Áldjátok, és ne átkozzátok azokat, akik bántanak titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Nagyon sokat segít az a tanács, hogy ne gondolkozzon azon a hívő ember, hogy mit kellett volna mondania, amikor a másik megbántotta. Pláne ne gondolatban olvasson benned. Jézus Krisztus azt tanácsolta nekünk, hogy ne győzzön le titeket a rossz, hanem ti győzzétek meg a rosszat a jóval. Tehát nem legyőznünk kell a másik embert, aki rosszat tett nekünk, hanem meggyőznünk kell. Így is mondhatom, szinte bele kell ölelnünk a magunk szeretetébe. Meg kell győzni őt arról, hogy lehet újat kezdeni, hogy amit cselekedett, az helytelen volt. Ne győzzön le titeket a rossz. Egyszer külföldön voltunk, és láttunk egy embert, aki reklámozott egy Ford tisztító szappant. És nagyon megtetszett. De hát a 80-as években Svájcban kifizethetetlen volt ez a szappan a mi pénzünkkel, de én nagyon szerettem volna megvenni ezt a szappant, arra gondoltam, hogy majd ha lesz volt a ruhán, akkor kitisztítjuk vele a ruhát. Megvettük, persze drága volt, betettük a fürdőszoba szekrényben, és ott állt éveken keresztül. És egyszer tényleg egy folt esett, és kivettem a szappant, nagyon meglepődve láttam, hogy a feleségem szépen, amikor folt volt a ruhán, attól mindig használta a szappant, és már jócskán nem kopott a szappant. Tényleg volt értelme ennek a szappannak. Bár lenne egy ilyen szappanunk, amivel az életünkből azokat a foltokat, amelyeket a másik ejt a lelkünkön, meg a szívünkön, azt ki lehetne tisztítani. Egyetlen egy ilyen van. Az, hogyha imádkozunk, ha kérjük Istent, hogy tisztítsa el a bűneinket, tisztítsa meg az emlékezetünket, a gondolkozásmódunkat. Ha imádkozunk azért, hogy ne kelljen emlékeznünk a régi bűneinket, kedves ünneplő család, tanítsátok meg a gyermekeiteket. Hogy mondjam, hogy számban két gyermeketek van. A gyermekeiteket. Arra, hogy tudjon bocsánatot kérni. Ne arra tanítsátok meg, hogy legyél jó gyerek. Vagy ne csak arra tanítsátok meg. Hanem arra, hogy tudjál bocsánatot. múltkor nekem kell egy gyerekisten tiszteletet tartani, nem számítottam rá, hogy egész kicsik lesznek, és arról beszéltem nekik, hogy bocsánatot kell kérni. Gyerekek nagyon csodálkoztak, ilyen 3 éves körüliek voltak. És mondtam, mert mindenki követel bűnt. És a gyerekek rám néztek, és együtt azt mondták, 4-en voltak ott, hogy ők nem szoktak rosszat csinálni. Mondtam, hogy minden gyerek szokott rosszat csinálni, mindenki szokott bűntet, ők nem szoktak. És állították együtt, hogy ők nem szoktak rosszat csinálni. És akkor szerencsére egy nagy lány, másodikos is ott volt, és mondtam, hogy de szoktunk rosszat csinálni, én is szoktam rosszat csinálni. Miért mondták ezt a kicsit? Mert arra tanítjuk meg őket, hogy ne csinálj rosszat. És az a jó gyerek, aki nem csinál rosszat. Anya elképzelésének meg kell felelni. Tehát mi nem szoktunk rosszat csinálni. És egy gyerek egy ilyen álomvilágban él a felelős. Egy gyerek egy ilyen álomvilágban él. És ezért meg kell tanítani a gyereket arra, hogy tudjál bocsánatot kérni. És amikor majd felnőtt lesz, akkor is tudjon bocsánatot kérni. Olyan furcsa ezt mondani, de gyerekkorban tanítsátok meg arra, hogy ha majd felnőtt lesz, akkor tudjon a férjétől bocsánatot kérni. És ha majd nagylán lesz, 12 éves lesz, 13 éves lesz, tudjon a szüleitől bocsánatot kérni. És ha az iskolában valami olyat tesz, ami rossz, ami bántó, akkor tudjon bocsánatot kérni. Csömörön a elmúlt 40 évben egy pedagógus volt a lelkésztelenséggel. És ez a pedagógus megtanította a konfirmandusokat arra, hogy a konfirmáció előtti utolsó napon menjenek oda, utolsó tanítási napon, menjenek oda a tanáraikhoz, és mielőtt úrvacsorát vennének, kérjenek bocsánatot mindazért, ami rosszat az iskolában elkövettek. Elmondtam ezt valamelyik évben a konfirmandusainknak, nagyon elgondolkoztak rajta. Volt egy-kettő, aki kihúzta magát, és azt mondta, mint egy kisgyerek, hogy hát én nem csináltam semmit, én nem teszem meg. De egy nagyon gyokosabb azt mondta a többinek, hogy nézzétek az egyik gyerekkel, hogy kiszúrtunk az iskolába évek alatt. Mit tettünk ilyenné, amilyen. Nem tudom, ez mit jelentett. Ők tudták. És megkérdeztem tőlük egy pár hét múlva, hogy bocsánatot kértetek? És azt mondták, hogy nem merték megtenni. Miért? Miért nem meri az ember megtenni, hogy bocsánatot kérjen? Mert nem tanulta meg kicsi korától, hogy ha bocsánatot kér, akkor megbocsátanak neki, és megnyugszik a lelkiismerete. És a sokkal jó, mint állandóan bújkálni a másik ember előtt. Tanítsátok meg a gyermeketeket bocsánatot kérni. És meglátjátok, hogy a bocsánatkérés és a megbocsátás által sokkal boldogabb lesz az élete. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy sokszor évek, évtizedek óta is küszködünk egy-egy rossz emlékkel, amitől nem tudunk megszabadulni, pedig már réges-régen meg kellett volna tennünk te előtted. és nem kéne, hogy mindig arra emlékezzünk. Kérünk és könyörgünk, tisztítsd el ezeket a foltokat a mi szívünkből. Fedezd el ezeket az emlékeinket, és kérjük, segíts arra bennünket, hogy ne csak megbocsássunk, hanem el is felejtsük mindazt, amit a másik elkövetett. Ha pedig eszünkbe jut, akkor ne hántorgassuk azokat a bűnöket. Ne romoljon el a kedvünk, ne tűnjön el a mosoly az arcunkról, hanem tudjunk irgalmasak lenni, és teljesen maradék nélkül megbocsátani. Könyörgünk hozzád, Úr Jézus, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Imádkozunk hozzád a gyászolókért. Kérjük azt, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével. És mutasd meg a számukra azt az országot, ahol beérsz, és ahová hazavász bennünk. Könyörgünk hozzád, Úr Jézus! Nemzetünkért kérjünk, hogy adj lelki ébredést a mi országunkban, hogy minél többen megtérjenek, hozzád jussanak, megismerjék a te akaratodat, és tudják követni ezt. Kérünk hozzá, irgalmazz nekünk, segíts rajtunk, légy a támaszunk, légy az erőforrásunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szeretjük az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerénységetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja a helyet. Testvérek, hagy köszönjem meg nagy hálával azoknak a testvéreknek a segítségét, akik az elmúlt szombatjukat ide szentelték és segítettek abban, hogy rendbe tudjuk tenni a templom körüli kertet, a templom épületét, takarításban, ablakmosásban segítettek. Köszönjük szépen, látjuk, hogy szépen megújult minden. Isten áldja meg a testvérek jó indulatát és segítségét. Hirdetem az ez a nap rendezvényt a kiáratnál a hirdető táblára kitettük. Most szombattal lesz július 2-án. Ez egy dicsőítő alkalom, ajánlom a testvérek figyelmében. Jegyet kell vásárolni rá, de nagyon megéri, ajánlom, hogy mi többen menjünk el, vegyünk részt ezen a dicsőítő napon. A hittanórákat, a bibliaórákat, az ifjúsági órát a szokottrendben megtartjuk, kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el, vegyenek részt ezeken az alkalmakon.